Szeretettel köszöntök mindenkit erről a helyről is, és mielőtt a mai témánkat elkezdeném, és a Bibliánkat megnyitnám, egy verset szeretnék felolvasni, ami Füle Lajosnak a Ne nyugodj bele című verse. Így hangzik. Ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj e nép e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni, lehet itt. Maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled. Nem fűznék hozzá semmit, azt hiszem, hogy magáért beszél ez a vers és ennek minden sora. És most a mai témánkhoz kérném szépen a figyelmeteket. Ha a Bibliánk egészére tekintünk, akkor azt hiszem, hogy a tanításnak és a bátorításnak, vigasztalásnak, intésnek a leggazdagabb kútfejénél állunk. Ugye a teremtés és az újjáteremtés két végpontja között a megváltás műve, megváltás története szerepel a Bibliánkban. A választott nép történetének, történelmének ezernyi eseménye és tanulság, amelyek megirattak a mi tanulságunkra, és különböző egyéni személyes életrajzok, ezekről szóló beszámoló, amelyekről viszont azt olvashatjuk, Ellen White is ír erről, hogy a leghasznosabbak. Mert hogy hozzánk hasonló adottságú, természetű emberek élettörténetét tartalmazza. Most a mai alkalommal nézzünk két ilyen élettörténetet, ami két olyan szeméről szól, akik nagyon hasonló, sőt mondhatjuk, hogy azonos eséllyel indultak, és más, és az életútjuk másként végződött. Nagyon másként végződött. Ugyanolyan kiváltságokban részesültek, ugyanazt a tanítást hallgathatták, ugyanazokat a gyógyításokat, csodákat, irgalmas cselekedeteket láthatták Jézus részéről, ugyanazt a tökéletes életpéldát szemlélhették Jézus részéről, csak az eredmény lett nagyon más mindkettejük életében. Egyikük Júdás, másikuk János. Tehát két apostolról van szó, a legszűkebb ugye, tanítványi körben, tudjuk, hogy volt a 70 főből álló tanítványi sereg is, de ők a 12-höz tartoztak. Nagyon hasonló indulás, és milyen más életút, amit bejártak. Most fellapozzuk a Bibliánkat a 10. fejezetnél, akkor azt, ott azt láthatjuk, amikor felsorolja Bibliánk az apostolok neveit, előszólította ugye a 12 tanítványát, és akkor itt olvassuk, hogy 12 apostol nevei pedig ezek. Első Simon, akit Péternek hívtak, András, az ő testvére, Jakab, a Zebedeus fia, és János, az ő testvére, Filip és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak, Simon, a kananita, és Júdás, az Iskariotes, aki el is árulta őt. Egy rövid felszólás, csupán csak nevek, de milyen megrendítő egy-egy név mögött a felsejlő személyiséget és életutat végig gondolni. Most közülük kettőt szeretnék a mai alkalommal kiemelni. Ugye itt olvasunk az elhívásukról, és hogy mi volt a célja, hogy vele legyenek, tőle tanuljanak, és hogy kiküldhesse őket. Így olvassuk ezt Márk evangéliuma 6. fejezetében. Olvasom az igét, a 13. vers, bocsánat. Itt azt hiszem, hogy elnéztem ezt a verset. A lényeg annyi, hogy elhívta őket azzal a céllal, hogy amint hallják az ő tanításait, és kellő ismeretre tesznek szert, és látják az ő példáját tanításban, gyógyításban, és felruházza őket hatalommal, ugyanezt a szolgálatot folytassák, amit Jézus elkezdett tanításban, gyógyításban. És olvassuk azt, hogy mikor kibocsátotta őket, Máté evangéliuma 10. fejezete ír erről is, kibocsátotta őket, és utána visszatértek nagy örömmel. Itt a megbízatásuk így szólt a 7.-8. versben, 10. fejezetben, elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ki is mentek, mind a 12-en, Jézus megbízatása szerint. És azt olvassuk a fejezések alapján, hogy és sok ördögöt is űztek ki, és sok beteget gyógyítottak meg, és sok ember megtérésre vezettek. És akkor, mikor visszatértek az eredményeikkel Jézushoz, és azt mondták, hogy Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által, akkor olvassuk azt is, hogy és Jézus örvendetett a lelkében, mindezeket hallva. Tehát nagyon kevésszer volt igazi örömben része, sokkal több fájdalomban, szomorúságban, csalódásban része, de itt örvendetett Jézus. És egy pillanatra álljunk meg, mert ugye Júdás is köztük volt, a 12 között, akik kimentek. Nem olvasunk róla, hogy kivéve őt, ő nem ment velük, vagy ő nem tanított, vagy nem gyógyultak meg emberek az ő munkálkodása nyomán. Nem látunk kivételt. Nem olvasunk kivételről egyetlen esetben sem itt még. Tehát köztük volt, tanított, gyógyított, evangéliumot hirdetett. Hogyan lehetett innen eljutni oda, hogy elárulja Jézust, ellenségei kezébe adja, és halálra adja őt? Hogyan lehetett innen ide eljutni? Ugye az ő neve örökre összefort az árulással. Még ilyen a gyerek mondókáktól kezdve, vagy árulkodó Júdás, innen kezdve még növények neve is őrzik a nevét, Júdásfa, meg Júdáspénz. Ugye milyen érdekes, hogy annyira belevésődött a köztudatba. És hát megdöbbentő. Szóval, hogy hogyan, miért, hogyan jutott innen oda. És most egy pillanatra álljunk meg egy pillanatra, és vessünk egy pillantást a másik tanítványra, akit említettem, akinek nevét már mondtam, ugye Jánosra, mert hogy ahogy amennyire Júdás nevéhez az árulás szó, az áruló Júdás, összekapcsolódik ez a két szó, ugyanúgy az ő nevéhez is kapcsolódik egy szó, mint Júdáséhoz az áruló, mégpedig mi, János a szeretett tanítvány. Úgy is olvassuk más, hogy akit Jézus szeretett. Mit tudunk róla? Azon kívül Jakab testvére volt, amint itt olvastuk is. Mit tudunk még róla? A Bibliában ugye benne van János evangéliuma, egy evangéliumot ő írt, 3 levele is van, és a Jelenések könyve. Egy múltra visszatekintő az egész kereszténységet, és a jövőbe előre tekintő kinyilatkoztatások. Jónásnak a könyve, amit rábízott Jézus. És a kereszten még a tulajdon édesanyját is. De János természettől nem volt mindig ilyen szelíd, szeretetre méltó ember. Milyen érdekes, ugye ezt az ellentétet látjuk. Júdás kezdettől nem volt egy romlott ember, János pedig kezdettől nem volt olyan, akire olyan nagyon illett volna, és leginkább ez illett volna, hogy hát ő a szeretett tanítvány, egy ilyen különleges jelzőt kiérdemlő személy. Mi is volt János korábbi ragadvány neve? Igen, a Boanergész fiai, testvérével együtt, a mennydörgés fiai. Hát azt hiszem, hogy ez a kifejezés azért úgy sok mindent sejtett. Ha nem tudnánk semmit a Bibliából, akkor is elég sok mindent sejtett, ha valakinek egy ilyen ragadvány neve lesz. De mit tudunk konkrétan? Ugye Márk evangéliumában a 3. fejezetben olvassuk a 17. versben, hogyha most odalapozunk, ezt a kifejezést, Márk 3.17, ugye mikor szintén felsorolja az elhívott tanítványokat, hogy Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost a Jakab testvérét, és Boanergész nevet adta nekik, amely azt teszi, mennydörgés fiai. Tehát más nevük volt először, mint később. És mit tudunk felsorolni, mikről tudunk olyan eseményekről, amik ugye igazolják és hitelesítik, hogy ez egy jogos elnevezés volt. Hát egyik, ugye Lukács evangélium a 9. fejezetében találkozunk azzal az eseménnyel, kicsit tovább kell lapoznunk, ugye Máté, Márk, Lukács, amikor is ugye egyik helyről a másik helyre ment szolgálatát teljesítve Jézus, és már esteledett, amikor egy faluba akartak betérni, szállás helyet keresve, kérve maguknak, és az a falu nem fogadta be őket. Nem fogadta be Jézust. Jézus nem fogadják be? Tehát mi történt? János mit kérdezett Jézustól? Akarod-e, hogy azt kérjük, hogy tűz szálljon alá, és emészze meg a falut? Milyen lélek lakozott benne? Hát Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Mert hiszen ők ezt milyen indítékból tették? Talán nem a bosszú szót mondanám. Én elsődleges indítéknak azt a mélységes szeretetet Jézus iránt, és látva az ő önzetlen, áldozatkész életét, hogy ő éjt-nappallá téve embereket szolgált, gyógyít, tanít, kimeríti magát a végsőkig, és erre nem képesek, hogy egy éjszakára befogadják. Itt Jézus féltése volt az elsődleges, nem a maguk sajnálása, hogy nem lesz kényelmes helyünk éjszakára. Jézus értették ezt. Mondhatnánk, hogy szent felháborodás. Menti ezt valami mégis ezt az ötletet, hogy most emészze meg a falut a tűz, ez a kívánság? De kihez fordultak a kérdéssel? Jézushoz, ugye? Milyen nagy dolog és milyen fontos a kiinduló pont szempontjából, hogy nem azonnal megtették ezt a belső késztetésre, mondhatnánk ilyen mai szóhasznát, hogy csípőből tüzelve, hanem azonnal Jézushoz fordultak, és azt a kérdést feltették. És ő meg is válaszolta neki, hogy nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek, mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az embereket, hanem hogy megmentse őket. A másik eset, ami eszünkbe juthat, Márk evangéliumában a 9. fejezetben olvasunk arról, hogy megint csak egy kérdéssel fordul Jézushoz. Így olvassuk a 9. fejezetben, a 38. verstől. János pedig felelt néki, mármint Jézusnak, mondván: Mester, láttunk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket, és eltiltottuk őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta: Ne tiltsátok előtt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem, mert aki nincs ellenünk, mellettünk van. Tehát milyen érdekes, hogy indoklás is ott van. Először is eltiltották. Miért tiltották el? Mert nem követ minket. Nem abban volt valami kivetni való, amit tesz, tanít vagy cselekszik, nem követ minket. Itt is valamiféle kis önérzet, vagy valami kis én lopózott bele. Bármi is egyértelműen nem találkozott Jézus helyeslésével, egyetértésével, mert azt mondta, hogy ne, ne tegyétek. Ezzel kimondta, hogy rosszat tettetek ezzel. Nem helyes. És ezt ott mindenki, tanítványok előtt, Márk jegyzi fel, ő is hallotta, a tanítványok előtt hangzott el a kérdés is, a válasz is, a helytelenítés is. Ezt is meg kellett hallania, és el kellett viselnie Jánosnak. És a harmadik eset, amit szeretnék említeni, ez pedig Máté evangéliumában olvasható, a 20. fejezetben, Márk evangéliuma 20. fejezetében olvashatunk arról, hogy egy bizonyos kéréssel fordultak ő és a testvére Jézushoz. Ugye, mert volt olyan jellegű vétke, ami egy ilyen hirtelen felindulásból, mondhatnánk, hogy lobbanékony természet, de ez nem. Ez egy előre megfontolt szándékból fakadó kérés volt. A jobb és bal kéz felül ülés kérése, majd az ő országában. Súlyosbító körülményként hadd olvassam fel az előző néhány verset, mert sosem mindegy, hogy valami milyen helyzetben hangzik el, minek a hátterén, milyen körülmények között. A 17. verstől így olvasom az igét. És mikor felment Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a 12 tanítványt véve magához, mondta nekik: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapok és papoknak és írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad. És azt hiszem, hogy a következő vers első szava, ugye az a láncszem, ami összeköti a kettőt, ami világossá teszi, hogy nem csak arról van szó, hogy mozaikszerűen összeszedték az emlékeiket, itt például Máté evangélista, és felsorolja az eseményeket, hanem hogy itt ekkor történt, mert így folytatódik, hogy ekkor hozzám ment Zebedeus fiának anyja az ő két fiával együtt. Tehát ekkor, ugye érezzük, hogy Jézus kijelenti, hogy mi vár rá, hogy elárultatik, hogy pogányok kezébe adatik, hogy a papok és írástudók halálra kárhoztatják őt, megcsúfolják, megostorozzák, keresztre feszítik, ami a leggyötrelmesebb és legmegalázóbb halál nem volt abban a korban, mert olvassuk az igében, átkozott minden, ami fán függ. És mindezt elmondja Jézus. És ekkor hozzámentek a fiúk az édesanyjukkal együtt. És így olvassuk az igét, leborulván, tehát megadva a tiszteletet, milyen érdekes kettősség. Neki nem a leborulásra volt leginkább szüksége, hanem a megértésre, az értő füllel hallgatásra, az együttérzésre, együtt gondolkodásra. Leborulván és kérvén ő tőle valamit. Ő pedig mondta néki: Mit akarsz? Mondta néki: mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban, egyik jobb kezed felől, másik bal kezed felől. Mondhatnánk, hogy anyai szív, és az anya kérte, de a két felnőtt fia ott volt vele, támogatták ebben a kérésében, egyetértettek vele. Jézus pedig felelvén mondanékik, nem tudjátok, mit kértek. Ez a többes szám is utalt arra, hogy nem az anyát teszi egyedül felelőssé ezért a kérésért. Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a poharat, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem. Mondának néki meg. Döbbenetes, ugye? Tehát, ha most felsoroljuk, mi mindent mondhatunk Jánosról, aki később a szeretett tanítványá vált. Ugye a hirtelen harag, a megtorlás, bosszú talán erős szó, de a megtorlás az benne van a korábbi, mikor tüzet akartak volna kérni. Azután egy kicsit a hiúság, az önérzet nem követ minket, nem közénk tartozik kirekesztés, és itt pedig megint csak nem is tudom, milyen szót mondhatunk. Tehát az én mindenképpen benne van, igen, ahogy mondod, az én, az ego pozíció, nem is tudom, mit mondjak. Igen, erős dolgokat tudna az ember mondani. Ez itt mind megfigyelhető ezekben az eseményekben. És hadd olvassak most fel egy pár sort a Jézus Élete című könyvünkből. Már is olvasom. A 241. oldalról. Mindegyik tanítványnak súlyos fogyatékosságai voltak, amikor Jézus szolgálatába szólította őket. Még maga János sem, aki pedig a legszorosabb kapcsolatba került a szelíd, alázatos megváltóval, még János sem volt természeténél fogva szelíd és hajlékony, hajlítható, talán egy szót is mondhatjuk, testvérével a mennydörgés fiainak nevezték. Míg Jézussal voltak, bármilyen csekély, vele szemben tapasztalt megvetés, mármint Jézussal szemben tapasztalt megvetés, fellobbantotta méltatlankodásukat, harciasságukat. Ingerültség, bosszú, bíráló lelkület mind-mind jelen volt a szeretett tanítványban is. Megdöbbentő. Ne legyenek illúzióink. Emberek voltak hozzánk hasonló természetű emberek. Semmivel sem jobbak, az indulásukat tekintve, mint mi. Az ő lelkükben is visszhangra talált a hívás, ahogy a mi lelkünkben is. Ezért vagyunk itt. De amiket olvasunk, azért, tehát ne úgy, mint középkori festményeken glóriával a fejük fölött, ne így képzeljük el a tanítványokat sem. Azt mondja, hogy mindegyik tanítványnak, és lehetne a többit is sorolni, súlyos fogyatékosságai voltak, amikor Jézus szolgálatába szólította őket. És itt ezeken kívül is vannak olyan vonások, amelyek ránk kire mi jellemző. És azt mondja, hogy felsorolta, hogy ezek jellemezték. Mégis mi az, ami döntő dolog volt, ami miatt egy változás történhetett? Mielőtt erre rátérnénk, most térjünk vissza megint Júdáshoz egy pillanatra, csak pár mondat erejéig. Kezdettől fogva nem volt olyan elvetemült ember, amilyenné vált. Nem volt olyan ő sem. Mikor, hol és mikor és minek kapcsán történt az eltávolodása és a szembefordulása Jézustól, Jézussal szembe? Mikor történt a miként, inkább így mondanám, miként történt a jelleme torzulása? Mikor és miként és hogyan? Ugye először is kezdhetjük onnan, hogy nem olvasunk az elhívásáról. Sok más tanítványról egészen pontos feljegyzéssel találkozunk, hogy éppen a halászhálót vonták ki a tengerből, vagy a vámszedők asztalánál volt, és így tovább, és hallva a hívást, ott hagyva követték. Róla nem olvasunk, arról viszont igen, hogy Jézus ezt mondta, a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. És vajon ez mit fejezett ki, mit akart ezzel kifejezni, nagyon finoman, tapintatosan érzékeltetni Jézus az ő számára, hogy jól gondolja meg, jól fontolja meg, hogy milyen útra helyezi a lábát. Biztosan felmérte? Biztosan ezt akarja? Valóban akar csatlakozni? Mert itt világi javakra ne számítson. Sem világi javakra, sem hatalomra, dicsőségre, pozícióra, tisztességre ne számítson. Mert ez nem az az út. Felmérte-e, hogy mit vállal az ezzel? Valóban mindenek felett való értéket talált-e Jézusban, Istenben és Jézus követésében? Vagy más evilági szándékai vannak, más evilági tervei? Ez a kérdés. A másik, megint csak pontokba szedve, felsorolva néhány eseményt, ahogy Jánosnál megtettük, most Júdásnál is. A kenyérszaporítás esete, ami egy mérföldkő volt, kettejük viszonyában, Júdás és Jézus viszonyában, legalábbis Júdás viszonyulását tekintve. Máté evangéliuma jegyzi fel a 14. fejezet ezt az eseményt, amikor ugye több ezer ember, ugye csak a férfiakat jegyzik fel, volt egyszer 5000 fő, egyszer 7000 fő, úgymond megvendégelése, hát tudjuk jó, hogy ez nem egy vendégség volt, hanem ez egy egész napos tanítása volt Jézusnak, amelyre egy hatalmas tömeg gyűlt össze, és egész nap hallgatták a tanításait, utána pedig már nap leszállóban volt, tanítványok mondták, hogy bocsásd el a tömeget, hogy a környező falvakban vehessenek maguknak valami eleséget, mert hát itt állnak étlen szomjan. És akkor mondta, nem szükséges őket elbocsátani, adjatok nekik ti enni. Tehát nincsen semennyi sem. Volt egy gyerek, akinél volt néhány hal és néhány kenyér, ültessétek le az egész tömeget 50-esével, miért? Ne legyen tumultus, mindenki lássa meg, hogy itt mi történik. És utána elkezdte osztani a kenyeret és a halat. Addig, míg az egész tömeg jól lakott, és utána összeszedtek még 12 kosárral maradékot, hogy semmi el ne vesszen. Ezt csak zárójelbe jegyzem meg, engem is sokszor megfognak ezek a nem annyira figyelmünk középpontjába levő, aprónak tűnő, hozzáfűzött gondolatok, de ezek is fontosak. És mi történik ekkor? Hát, ilyen messiás kell nekünk, ilyen szabadító kell nekünk. Ez az. És azt is olvashatjuk, hogy Júdás élen járt abban, hogy ez a tömeghangulat eluralkodjon, hogy királlyá tesszük, királlyá kiáltjuk Jézust. Ez az. Ilyen kell nekünk. Aki a testi szükségleteinkről is csodálatos módon tud gondoskodni, és megragadják Jézust, királlyá akarják tenni. És sehol máshol nem olvasunk a Bibliában Jézussal kapcsolatban olyan kifejezést, amelyet itt egyedül viszont igen. Mi volt ez? Azt olvassuk, hogy kényszerítette a tanítványokat, hogy hajóba szálljanak és evezzenek a túlpartra. Soha sehol nem olvasunk kényszerítésről Jézussal kapcsolatban. Akarod-e? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Még a 38 éve gutaütötten fekvő maga tehetetlen embert is megkérdezte, meg a vakot is, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem? Pedig világos volt, egyértelmű. De mindig ki kellett fejezni az embernek a vágyát, az igenlését, a segítségnyújtásért. Itt viszont azt olvassuk, hogy kényszerítette őket. Miért? Mert ezzel kisiklatták volna a megváltás tervét. Nem ezért jött. Nem egy földi trónt elfoglalni, nem Izrael szabadítójául, és nem egy népért csupán, az egész emberiségért, és nem a római ige alól, hanem a bűn rabságából jött szabadítani. És ha lett volna egyetlen dolog, hogy zendülést, lázadás szít, akkor már nem ártatlanul vádolták volna meg, ugye ez is benne volt. Ennek így kellett történnie, hogy hamis vádak hangozzanak el, egy se legyen, ami megalapozott, amit rá lehet bizonyítani. A megváltás tervét csiklatta volna ki. Ez, amire ott hirtelen igény támadt. És ugye ebben ő élenjáró volt. Viszont számára itt, amikor kényszerítette, és hajóba kellett, csónakba kellett szállniuk, egyértelművé vált Júdás számára, hogy az ő tervei, azok nem fognak teljesülni. Hogy Jézus egy nem olyan messiás, amilyet ő elgondolt. Ő fényes, diadalmas tervei, hogy majd mi minden fog megvalósulni ezáltal, az egy hamis ábránd. Mert egyértelművé tette, teljes mértékben egyértelművé tette Jézus, hogy ő nem hagyja magát királlyá tenni, királlyá kiáltani. A másik, amit szeretnék megint csak egy következő pontként említeni, és egy döntő dolog, János evangéliuma jegyzi fel a 12. fejezetben ezt a másik mozzanatot. Tehát János evangéliuma 12. fejezetében olvasunk arról, hogy ugye nála volt az erszény, amit olvasunk, az első 8 vers ír erről, hogy Jézusot ért 6 nappal a húsvét előtt ment Betániába, ahol a megholt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábait, és megtörölte annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Júdás. Ugye azért innen olvasom fel, más evangélium is feljegyzi ezt, de ez, hogy Júdás volt, aki elindította ezt az egész helyzetet, azt János jegyzi fel egyedül. Tehát mondta Júdás Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondá, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsené. Azt hiszem, hogy ehhez hosszan nem is szeretnék semmit hozzáfűzni, mert magáért beszél. De azért azt felvetném, hogy ha így jegyzi fel ezt itt János evangélista, ez azt jelenti, hogy nem egy egyszeri alkalom volt, hanem ezt cselekedte szokásszerűen, hosszabb időn keresztül, Jézus közvetlen közelében. És itt már lassan kezdjük látni, hogy két nagyon hasonlóan induló, nagyon azonos esélyekkel induló ember élete, mint az Y közös szára után a két ága, miért ágazik két ellentétes irányba? Mert hogy míg János engedte a hatni magára Jézus példáját, engedte a helyreigazítást is, a helyretételt is, Júdás nem. Nem csak erről van itt szó ebben az igében ugyanis, hogy ő szokásszerűen tette a rosszat Jézus közvetlen közelében, amihez mire volt szükség? Hát, hogy elaltassa a lelkiismeretét, valahogy elnyomja, a lelkiismeret szavát, hanem a következő vers is fontos. Itt olvasunk először és egyetlen egyszer arról, hogy Jézus nyíltan ellenáll, és Júdás ellennek ellent mond. Mert mit mond Jézus? Hagyj békét néki. Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. Ennyi, csak ennyi volt az ellentmondás. Nem olyan súlyos szavak, mint nem tudjátok, minémű lélek lakozik bennetek, mint Jánosnak, ugye? Csak annyi, hagyj békét néki. Hagyj békén. Védelmére kelt Máriának. Júdás viszont ezt nem tudta elviselni. Azt, hogy ő a tanítványok előtt, mikor egy pozitív célra hivatkozik, hát mennyivel helyesebb lett volna, ez egy pazarlás, feltörnés, ott kifolyik ez a drága, értékes olaj. A szegényeknek kellett volna eladni, és akkor a szegények között szétosztani a pénzt. Jézus a valódi indítékait nem tárja fel. Ugye még itt is micsoda tapintat. Nem tárja fel a valódi indítékait. Csak annyit mond, védelmébe veszi Máriát, aki a szíve őszinteségében, ő, ami tőle telt, ezt cselekedte. Ezzel tudta leginkább kifejezni a háláját, szeretetét. És ő azt is elfogadta volna, hogy butaságot csinált. Hogyha most minden tanítvány azt mondja, hogy nem ezt, nem jól tetted, akkor ő ott állt volna összezavarodva, és szégyelve magát, hogy milyen rosszat tettem megint. Ezt már nem hagyta ennyiben Jézus. Védelmére kelt. Júdás számára ez viszont egyik utolsó pont volt. A legutolsó az nem ez volt, érdekes módon, hanem a legutolsó, ami után már nem volt visszaút, az mi is volt? Utolsó vacsorán így van, a lábmosás. Erről nem olvasunk sokat a Bibliában, hogy vajon ez neki milyen lehetett. Amikor már a korábban először csak fontolgatott tervet, hát nem rögtön halálra akart ő adni, olyan helyzetbe hozni, olyan kényszer helyzetbe hozni Jézust, amikor ő nyilvánvalóan az ő különleges isteni hatalmát magához veszi, és kiszabadítja magát, és valami olyat tesz, ami egyértelművé teszi, hogy ő aztán nem akárki. Nem tudta ő ezt egészen világosan első perctől, hogy ennek mi lesz a vége, hogy ténylegesen halál lesz a vége. De a legutolsó, ugye ez az volt, amikor ott volt, és Jézus a kezébe veszi a lábát, az ő lábát is, és megmossa. Mert ő nem volt egy tanítvány sem, aki átvenni a szolga feladatát, szerepét. Nem tudjuk, hogy mit érezhetett akkor ő ott belül. Nem tudjuk, hogy megjelent-e benne olyan gondolat, hogy most az utolsó lehetőség, ő mossa meg az én lábamat, és összeomlani, és feladni. Azt tudjuk, hogy senki nem volt erre a szerepre kiválasztva vagy kárhoztatva. Mindenki azt a szerepet játsza el, alakítja, éli meg az életében, amit választ. A döntéseink alakítják az életünket, a sorsunkat. Itt a földön is, és a végső sorsunkat is. De azt viszont biztosan tudjuk, hogy ott akkor lezárult. Nem volt több, nagyobb hatású, amit megtehetett volna érte Jézus. Utána már mondta azt, hogy amit cselekedni akarsz, gyorsan cselekedjed. Látta, hogy ő már eldöntötte, itt már nincs szükség időhúzásra. És olvassuk az igében, hogy lőn pedig sötétség. Kívül, belül. Éjszaka volt, kívül, belül. Belül is, ugye, Júdás szempontjából. Nem volt már visszaút. És innentől, ugye látjuk, itt is a jó irányba is láncszemecskék vezetnek, de a rossz irányba is láncszemek vezetnek, mert nem gondolta volna ő sem magáról, amikor csatlakozott önként Jézushoz, hogy hova fog eljutni, hogy nem csak elárulja, halálra adja, hanem hanem hogy 30 ezüst pénzért egy napszám ára, azután, hogy a Getsemáné kertben csókkal árulja el, a szeretet, az összetartozás jelével, akit majd én megcsókolok, ott az lesz az. Ugye hát a sok ember között, a félig sötétben, ő, aki jól ismeri, ő tudta beazonosítani. Az még egy más világ volt, nem olyan, mint amikor már arcról ismerünk a mai korban mindenkit, akit személyesen nem. Megdöbbentő. Jézus ezt még akkor ott szóvá is teszi. Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Nem volt már innen visszaút. Most tegyük fel tényleg a kérdést, hogy lehet, hogy ilyen azonos esélyekkel, maximálisan azonos esélyekkel, azonos indulással, hiszen bizonyára nem gondolta ezt magáról, nem ezért csatlakozott, egészen biztos, hogy nem ezért csatlakozott Júdás Jézushoz, hogy ezt véghez vigye. Hogy lehet, hogy ide jutottak? Min múlt? Júdásnál mondhatjuk azt az igét, hogy amit mi nem győzünk le, az legyőz minket, bűneinkkel kötöztetünk meg. Ugye nem voltak látványos bűnei. Nem véletlen, hogy őt bízták meg például azzal is, hogy őt rábízták az ezerszényt. Mert olyannak tűnt, akiben úgy megbíztak, felnéztek rá. De azt mondja, amit nem győzünk le, az legyőz minket, bűneinkkel kötöztetünk meg. Az önérzet, az ego viszont ott volt benne, és az anyagiasság. Lehetnek ennél sokkal látványosabb és súlyosabb bűnök is valakiben. Nem ez a legsúlyosabb feltétlenül, hogy anyagias. Mindentől lehet szabadulni, és mindentől lehet megkötöztetni is. Ennél kisebb dolog is megkötözhet egy embert úgy, hogy végül elvész, hogy nem menekül meg. Ugye min múlt az, hogy őt nem lehetett meginteni. Őt nem lehetett figyelmeztetni. Egyszer tette ezt meg Jézus, amikor azt mondta, hogy hagyj békét néki. Ugye? A legvégén. És nézzük meg Jánosnál, min múlt, hogy a mennydörgés fia ragadvány név helyett egy másikat kapott. Min múlt? Nézzük meg. Ugye azt olvassuk róla, egy pár sort szeretnék itt felolvasni még, Jézus élete című könyvből, a 238. oldalról. A megváltó ismerte a kiválasztottak jellemét. Minden gyöngeségükbe, hibájukba belelátott, tudott a leselkedő veszélyekről, a rájuk nehezedő felelősségről, és szívből aggódott választottaiért. Egész éjszaka egyedül imádkozott érettük a galileai tengert szegélyező hegyen. Egy pár sor még a tanítványokról. Ezek a tanítványok már egy ideje tevékenyen részt vettek Jézus munkájában. János, Jakab, András, Péter, Filip, Nátánael, Máté közelebb álltak hozzá, mint a többiek, és több csodáját látták. A megváltó mindnyájukat szerette, de János volt a legfogékonyabb lélek. Csak ennyi. De pillanatra megállok. Nem volt a jellemében semmivel sem külön, mint a többiek. Semmivel sem. Sőt, látványos bűnök és rossz vonások terhelték. Látványos. Bántó, zavaró. Hát aki hirtelen haragú, hát az nem olyan csendes kis apróság ez. A megváltó mindnyájukat szerette, de János volt a legfogékonyabb lélek. A többieknél fiatalabb volt, és gyermeki, még bízóbb hittel tárta ki szívét Jézusnak. Így egyre mélyült egymás iránti rokon szemük Krisztussal, és a megváltó általa közölte népével legmélyebb lelki tanításait. De miért? Mert általa közölhette. Ő volt a legfogékonyabb. Ez a döntő, ez a kulcs szó, hogy a legfogékonyabb. És Judásról pedig azt olvassuk, hogy ő benne is volt egy vágyakozás, egyfajta késztetés. Ez kezdetben még összefonódott igazi, őszinte, jóra való vágyakozással, miközben megvoltak a saját önös indítékai is. Jézus közvetlen közelében 3,5 éven keresztül, ugye vele voltak a tanítványok, mindenki alkalmat, időt, lehetőséget kapott, hogy őt szemlélve és Jézus jellemével összevetve a maga jellemét, tulajdonságait, reakcióit, meglássa a különbséget, és hogy szembeforduljon kiki a maga hibáival. Hiszen látjuk, hogy senki nem volt tökéletes. És az előző óránk is, ugye a tanulmányunk során szó volt arról, hogy Isten nem hibátlan angyalokat választott ki az evangélium terjesztésére, hanem esendő, hibákkal teli embereket, akik Jézussal járva, ráfigyelve, tőle tanulva, fokról fokra, lépésről lépésre hozzá közelebb kerülve, változhatnak, megváltozhatnak. Megvan a teljes átformálódás esélye mindannyiunk számára. De, és itt a júdási példa, intő felkiáltó jel volta, hogy de senki ne érezze azt, hogy azzal, hogy döntöttem, azzal, hogy csatlakozom Istenhez, és szeretnék vele együtt lenni a tanítványi körben, ezzel végleg meg van mentve. Mert hogy naponta jönnek helyzetek, próbák, események, naponta kell összevetnünk az életünket, reakcióinkat, gondolatainkat, mert jönnek ki minden Isten elveivel, tanításaival, és naponta dől el, hogy engedjük-e a Szent Lelket munkálkodni bennünk, vagy nem. János engedte. Mi történt? Amikor ezzel a kérdéssel ment Jézushoz, hogy akarod-e, hogy tűzszálljon alá, kérjük, hogy tűzszálljon alá a falura, és azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Figyeljünk fel erre a szóra. Tehát nem tudatos gonoszság lakozott bennük. Ők nem voltak a tudatában. Ezt Jézus őszintén mondta. Nem voltak a tudatában. Azt gondolták, hogy jót tesznek ezzel. De Jézust kérdezték. Ebben is lássuk meg a másik esetben. Amikor itt is elfogadta, és nem ágált, egy pillanatra sem ágált, a másik, amikor eltiltottak valakit. Akkor is nem várta meg, hogy ez kiderüljön, hanem ő maga ment Jézushoz, és megkérdezte, hogy egy bizonytalanságot érzett magában Jézus lényét figyelve, hogy vajon jól tettük-e ezt, most már nem vagyok biztos benne, megkérdezem Jézustól. És nyíltan, a többiek előtt, ezzel mintegy felvállalva azt is, hogy hát ha nem jól tettem, akkor ez egy kicsit megszégyenítő mások előtt, de ezt is elfogadta. És akkor azt mondta Jézus, hogy ne tiltsátok el, vagyis, hogy nem jól tetted. Mit olvasunk? Olvassuk azt, hogy ágált volna ellene, tiltakozott volna, de azért tettem, mert nem. Egyetlen szót védekezésképpen nem olvasunk róla. Egyáltalán semmit. Elfogadta a kiigazítást, a helyretételt. Elgondolkodott. Úgy tudom elképzelni, hogy fontolgatta, hogy akkor tehát tovább gondolta, és ezzel megértette a tanulságot. És akkor a harmadik, a jobb és bal kéz felül ülés. Hát itt aztán, itt kapta a legerőteljesebb dorgálást, helyreigazítást. Nem is olvastam végig az egész Jézusi választ, de mi történik? Olvasunk itt is valamiféle mentegetőzésről? De hát én nem úgy gondoltam meg, hogy azért semmit. Hallgat, elfogadja, belátásra jut, és ezen múlik az egész. Minden ezen múlik. Vagyis, hogy Jézushoz fordult a kérdéseivel, a bizonytalanságával, elfogadja a kiigazítást, dorgálást, feddést, nem csinál belőle önérzeti kérdés, itt mások előtt, hát legalább 4 szem közt kellett volna mondanod, hanem elfogadja. Hogyan változott meg János? Ezt olvasom a 242. oldalon, ezt a rövid pár sort. Napról napra látta Jézus szelídségét, türelmét, hallotta tanításait az alázatosságról, hosszú tűrésről, mindez ellentétben állt saját erőszakos természetével. Azonban szívét megnyitotta az isteni befolyás előtt, és nem csak hallgatója, hanem megvalósítója is lett a megváltó szavainak. Az ént elrejtette Krisztusban. Megtanulta viselni Krisztus igáját, hordozni a terhét. És így változott ő meg, Boanergész fiaiból, a szeretett tanítvánnyá. És azt kell mondanom, hogy az embereknek ez a két csoportja mindig is jelen volt, és mindig is jelen lesz a vég idején is. Nem véletlen, hogy a Biblia és Jézusnál ugye olvassuk az evangéliumokban, Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is, két csoportot jelöl meg mindig, akik a végidejét megérik. Azt az időszakot, a legutolsó időszakot jelezve. Ketten lesznek a mezőn, egyik elfogadtatik, másik elvettetik. Ketten lesznek az ágyban, egyik elfogadtatik, másik elvettetik. Két asszony fog őrölni a malomban, egyik elfogadtatik, másik elvettetik. A hű és bölcs szolga példázata, és a gonosz szolga. A 10 szűz, 5 balga, 5 okos. Ez mind az Isten népén belüli határvonalat jelzi. Lesznek, akik átformálódnak, és akiket elfogadhat, elpecsételhet, akikre a pecsétjét helyezheti, és lesznek, akik nem. Akik számára bezáratik az ajtó, elmúlik a legutolsó lehetőség is, ami vissza nem hozható. Azt hiszem, hogy ezek a legfájdalmasabb gondolatok, ebben mindebbe belegondolni. És így olvasom ezt a pár idézetet még itt a legvégén. A jellem a válságban mutatkozik meg. A végső nagy próba a kegyelmi idő végén jön, amikor a lélek hiányait már késő lesz pótolni. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy jól fontoljuk meg mindezeket, és ahogy olvassuk a Bibliában másutt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsetek a ti szíveteket. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ez a mostani időszak, ez a vizsgálati ítélet tulajdonképpen, ami zajlik most ebben a korszakban, amikor mindenképpen el fog valami töröltetni. Mert hogy vagy a bűneink töröltetnek el örökre, vagy a nevünk töröltetik ki az életkönyvéből. Mert azt olvassuk, hogy annak, aki ilyen és ilyen, annak nem törlöm ki a nevét az életkönyvéből. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy közéjük tartozzunk. Amen.